Kedves hallgatóm! Legutóbb azzal foglalkoztunk, hogy János apostol szokatlanul fogalmazza meg üdvözlését. Második levelének harmadik versében ezt írja. Legyen velünk a kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától, igaz szeretettel. Egy kis különbség van itt a szavak között, de valaki ezt mondja talán. Olyan különbség ez, amiben nincs eltérés. Igen, ez különbség eltérés nélkül. A megváltás Isten szeretetéből fakad, de Isten nem vált meg szeretetével vagy irgalmával. Ami Istenünk, Szent Isten, és a Biblia ezt mondja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Láthatod, Isten nem váltotta meg a világot szeretetével. Isten annyira szerette a világot, hogy irgalomból megváltót adott a világnak, és most már megválthat kegyelemből. Itt van valami, amit még meg kell látnunk. A megváltás nem csak Isten szeretetének a kifejeződése, hanem ez az ő igazságának és igazságosságának a kifejeződése is. Nem csak János evangéliumának harmadik részében a 16. verse utalok, hanem a római levél harmadik részének 26. versére is. Türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ahhoz, hogy megigazulj, amikor bízol Krisztusban, Istennek igazságosnak, szentnek és igaznak kell lennie. Ő nem csak egyszerűen megnyitja a menny ajtaját, és a sötétség leple alatt becsempész téged oda. Egyikünk sem alkalmas a mennyországra. Elidegenültünk Istentől. Nincs közösségünk vele. Megszakadt a vele való kapcsolatunk az Édenkertben, és csak ő újíthatja meg azt, mivel neki igaznak és igazságosnak kell maradnia. Irgalma megváltót adott, és ezt szeretetből tette. Igazságos lehet, és megcselekedheti, hogy amiként ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ezért János apostol most már leírhatja. Legyen velünk kegyelem, vagyis Isten megválthat minket. Irgalom, ami azt jelenti, hogy megváltót adott a világnak, és békesség. Ez a békesség felülmúl minden értelmet, és megtartja az embert. Ahogy János írta, akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké. Megismered, hogy ezek a nagy igazságok sohasem változnak meg. Isten nem dönt másként holnap, és nem mondja azt, hogy ezután másként fogok ténykedni. Azt hiszem, a közvélemény más irányba tart, tehát megváltozom és együtt haladok a közvéleménnyel. Isten nem változik, ő nem olyan, mint a szélkakas. Emlékszem egy földművesre, akinek a szérűjén volt egy szélkakas, és az volt ráírva, hogy Isten szeretet. Egy prédikátor haladt el a szérű mellett, és megkérdezte a földművestől. Azt gondolja, hogy Isten szeretete úgy változik, mint ahogy a szélkakas forog? A földműves így válaszolt. Nem ezt értem rajta. Azt értem, hogy bármerről is fújjon a szél, Isten mindig szeretet. Ez tényleg így van. Istenünk szeretet. És mert ő szeretet, üdvösséget ad nekünk. Ő sohasem változik meg. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól. Az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk. Ő az Atya fia, vagyis a Szent Háromsághoz tartozik. Igaz szeretettel. Gondolj arra, hogy a szeretetet az igazság összefüggésében kell gyakorolni. Olykor kapok leveleket ilyen sorokkal. Ön nagyon dogmatikus a tanításában. Mindig értékelem ezeket a leveleket, mert olykor nem vagyok benne mindig bizonyos, hogy ezt a benyomást keltem. Én éppen ezt a benyomást akarom kelteni. Amikor tanítom Isten igéjét, akkor nagyon szigorúan ragaszkodom hozzá. Ha megkérdezett tőlem, hogy ma délután mit fogok csinálni, el kell mondanom, hogy nem tudom, mert a feleségem még nem döntött a programunk felől. Afelől nem vagyok dogmatikus, hogy ma délután mi lesz a tevékenységem. De most, amikor János második leveléről elmélkedem, nagyon dogmatikus vagyok azzal kapcsolatban, amit mondok. Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeit között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától. János második levele, 4. vers. Az Úr Jézus ezt a tanítást adta nekünk. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma 14. részének 15. verse. Így szólt. Erről tudja meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok. Tehát nem azért, mert fundamentalisták vagytok, hanem mert szeretitek egymást. János evangéliuma 13. részének 35. verse. Így foglalhatjuk össze az eddigieket. Az igazságban járunk, és szeretjük egymást. Itt megint a hittestvéreink iránti szeretetről van szó. A gyülekezetben erre az egyensúlyra van szükség. Különben bármelyik gyülekezet eltér a helyes útról. Kibillen egyensúlyából. Túlzottan szentimentálisakká válhatunk a gyülekezetben. Nagyon sok szentimentalizmussal találkozunk napjainkban. Ezt mondjuk. Ó, mi nagyon szeretjük egymást. Itt agapé szeretet uralkodik. De vajon az igazságban járunk? Valóban Isten igéjének az ismeretében élünk? Minden apostol hangsúlyozta, hogy szeretetben kell járnunk. Ez nagyon fontos ezekben a mostani napokban. Csodálatos, ha valaki fundamentalista, és remélem te is az vagy. De remélem, hogy nem azért jársz szeretetben, mert fundamentalista vagy. A keresztény hit és a keresztény élet az igazság és a szeretet köré épül. János apostol hangoztatta a szeretetet, de azt is mondta, hogy ez a szeretet testvér szeretet, a hívők iránti szeretet, akik a Krisztusban vannak. Ezt mondta, gyermekeim, azt akarom, hogy szeressétek egymást. Nem értem, hogy miért kell kilúgozni ezt a kijelentést, és azt mondani, hogy mindenkit egyformán kell szeretnünk, mert ez a keresztény hit tartalma. Ezt egyszerűen nem tudjuk megtenni. Túl sokan vannak ebben a világban, akik nem szeretetre méltók. Közülünk is sokan ilyenek, és ezért nem szeretik őket. De Isten szereti a világot. Nekünk ebbe az irányba kell mutatnunk törődésünkkel és szeretetünkkel. El kell vinnünk az evangéliumot az elveszetteknek, mert Isten szereti őket. És aztán, ha elvisszük hozzájuk az evangéliumot, akkor szeretet születik a szívünkben azok iránt, akik ténylegesen az ellenségeink voltak. Az a fontos, hogy meglássuk, hogy Isten szeretet. Ez az ő tulajdonsága, és szeretetből megváltót adott értünk. De az igazság is nagyon fontos. és nem helyezhetjük a szeretetet az igazság fölé, mert ha ezt tesszük, akkor feláldozzuk az igazságot. János apostol ezt hangsúlyozza ebben a második levelében. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. János apostol második levele, 6. vers. Mi a szeretet? Az ő parancsolatának a követése. Az Úr mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Ez egy másik módon fejezi ki ugyanazt. Az Úr parancsolatai messzebb nyúlnak, mint a 10 parancsolat megtartása. A 10 parancsolat alapvető a kormányzásban és a civilizáció működésében, de a keresztényt ennél magasabb szintre hívja el Isten, mert a lélek által meg kell teremnie a lélek gyümölcsét, ami szeretet, öröm, békesség, béketűrés, és így tovább. Ha ezek megvannak bennünk, és megmaradnak bennünk, akkor az ő parancsolatai szerint járunk. Ha nincsenek meg bennünk, akkor nem az ő parancsolatai szerint járunk. Ez a szeretet. Hadd mondjam ismét, a szeretet nem a társalgó szobába, hanem a konyhába való. A szeretetet nem a hálószobában kell gyakorolnunk, hanem kint a mosodában. Vajon kimosse a ruhát? Vajon hazahozza-e a fizetést? Vajon támogatja-e a családot? Így tudjuk kifejezni szeretetünket a családban, és így fejezzük ki szeretetünket a gyülekezetben, ahogyan törődünk másokkal és segítünk másoknak. Nem mondhatod, hogy valakit szeretsz, ha csak nem törődsz vele, különösen a lelki sorsával. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Ezt itt kell gyakorolnunk, ahol járunk, kelünk, ahol a mindennapi élet problémáival találkozunk. Ez gyalogjárda üdvösség. Ez járhat az utcáinkon. Emlékezned kell arra, hogy például János és Pál azoknak az embereknek írt, akik a római világban éltek. Pál apostol korában a császár a véreskezű Néró volt. János apostol meg egy másik császárt látott fölemelkedni, aki üldözte a keresztényeket. Titusztól kezdve az üldöztetés súlyosbodott. A római világ kegyetlen, brutális világ volt, amelyben pogányok éltek. Mégis voltak olyan férfiak és nők, akik a római utakon jártak, keltek. Ott éltek a pogány városokban, és az Úr parancsolatait követték. Lefordították az evangéliumot a mindennapi élet nyelvére. Erre várok elkeseredetten a mikorunkban is. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Más szóval János apostol ezt mondja. Ezt nem a jégszekrényben kell tartani. Ezt nem a polcra kell helyezni. Ezt már kezdettől fogva halljuk. Az Úr Jézus tanította. Most hát foglaljuk el vele magunkat. Mutassuk be szeretetünket a kívülállóknak. Aztán megint elénk kerül a szeretet az egyik oldalon, és az igazság a másik oldalon. János most erre figyelmeztet. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. János második levelének 7. verse. Antikrisztus. János az első levelében leírta, hogy már sok antikrisztus van a világban, és jelen van az antikrisztus szelleme. Miként ismerjük fel az antikrisztus szellemét? János megadja nekünk a választ. Akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az antikrisztus lelke tagadja Jézus Krisztus istenségét. Tagad mindent, ami vele kapcsolatos, amit tanított, és mindent, amit tett értünk megváltásunk jegyében, amikor meghalt a kereszten, és testben feltámadt a halálból. Ez az Antikrisztus, és ez az Antikrisztus szelleme. Az Antikrisztus szelleme kezd az élre kerülni, és azt hiszem, ez nem egyetlen ember, hanem két személy, mert a Jelenések könyve 13. részében két ilyen személyről van szó. Az egyikük egy nagy politikai uralkodó, Krisztus ellensége, aki Krisztus ellen támad. A másik egy vallásos uralkodó, aki utánozza Krisztust, és azt akarja, hogy az egész világ imádja az első fenevadat, vagyis imádja a politikai vezetőt. Ez még a jövőben érkezik meg, és most minden az eljövendő Antikrisztus útját készíti. Annyira így van ez, hogy amikor a politikai és vallásos vezető végül megjelenik, akkor a világ már elkészül fogadásukra. Úgy tűnik, hogy a világ már csak nem teljesen felkészült a megérkezésükre. A politikai vezető békét ígér a világnak, és 3,5 évig eléggé ezen az úton halad, de nem marad így állandóan. Hatalmas katasztrófát készít elő, amely a harmagedóni csatában csúcsosodik ki, és megközelítően 3,5 évig tart, amikor Krisztus megjelenik a földön, hogy létrehozza királyságát. Akkor egyetlen vallás lesz, és bizonyára ebbe az irányba haladunk már most. Az egy világvallás lesz, amely mindenkinek a gondolkodására hatást gyakorol. Olyan vallás lesz, amely valójában semmiben sem hisz. Semmihez nem kell ragaszkodni. Korunkban sokszor arra sürgetjük az embereket, hogy tegyük félre az útból azt, ami elválaszt minket egymástól. Ha mindent félreteszünk, ami elválaszt minket egymástól, akkor semmi sem marad, ami összetarthatna bennünket. Ez a probléma korunkban. Emlékszem egy kis fekete fiúra, aki Afrikában a dzsungel ösvényén haladt, kezében egy esernyővel. Találkozott egy elefánttal, amely így szólt hozzá: hova mész, kisfiú? A kisfiú ezt felelte: nem megyek sehova, nagy elefánt. Mire az elefánt megjegyezte: én sem megyek sehova. Akkor engedd meg, hogy hadd tartsak veled. Ilyen egyházi egység van kialakulóban ebben a korban. Semerre nem tartanak. Semmit nem hisznek. És ezért nagyon is együtt haladhatnak. Ilyen körülmények között és ilyen előzmények után érkezik meg végül a nagy ámító, aki majd a vallási és politikai élet élére áll ebben a világban. Ez az Antikrisztus, aki már itt van a közelünkben. Ezért időszerű János apostolnak az a figyelmeztetése, amit csak most olvastunk 2. levelében. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az Antikrisztus. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy időben figyelmeztetsz a rám leselkedő veszélyekre, és megadod az erőt is, hogy fölkészüljek. Add, hogy elfogadjam szent lelked irányítását és igét tanítását az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.